Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Itt a 387. adás is, 2022. október 31-én. Bár gondolom, ti se ünneplitek annyira a Halloween-t, amekkora ünnep lett belőle Magyarországon is, de azért kapcsolódjunk rá, hangolódjunk rá erre az ünnepre, és melegítsünk be azzal, hogy volt olyan oldal, ahol láttam, hogy összegyűjtötték a legijesztőbb futballistákat. Most, hogyha becsöngetne hozzátok valaki, egy focista, ki lenne az ilyenkor Halloween-kor, akitől, vagy akinek nem adnátok csokit, hanem így reflexből rácsapnátok az ajtót, mert úgy megijednétek tőle?
Andrés?
Én mondjam?
Persze. Én tudom egyébként, amikor Doma ezt mondta, hogy erre föl kell készülni a kérdésre, akkor egy másodpercig sem kellett gondolkodni.
Nekem sem, igazából. De én ezt tovább költöm ezt a kis történetet, hogyha mondjuk, kicsi lennék, akkor elkezdenék sírni, ha rájuk nézek. Ez az igen erős barlangi troll tekintet, amivel egymásnak néznek, de igazából aztán kiderül, hogy csak 3D-sakkoznak Diego Costa és Richarlison. Egy Tottenham Wolverhampton mérkőzésen ez össze is jött, én nagyon várom, de hogyha csak 7 éves lennék, akkor lehet, hogy egy kicsit elpityerednék, és nem néznék több futballt.
Érdekes, mert én nem... én nem őket választottam, hanem én Anthony Gordont, aki most ezzel a kiszökített hajával még visszataszítóbb érzést kelt az emberben, amikor ránéz, közben egyébként egy zseniális képességekkel megáldott futballista, de mondjuk Dejan Kulusevskit sem próbálom mutogatni a gyerekeimnek, mert félnek, hogy megállnak a lövésben.
Hát, de kis pályások vagytok.
Szerintem a Doma már nem is emlékszik rá, de mondjuk egy Attilio Lombardóra, hogyha vissza tudsz emlékezni. Aki az, neked megvan?
Nincsen sajnos.
Szampdoria, aztán Crystal Palace.
Edzőként, amikor teljesen lekopaszodott, akkor sokkal jobban tudott kinézni, mint amíg játékos volt, amikor csak így kopaszodott, vagy hát így vesztette el a haját. Innen-onnan, hát ebből a
síkból alapban.
Én indokolatlan sokat készültem erre a kérdésre, és végül arra jutottam, hogyha így hárman beköszönnének, hogy Trifon Ivanov,
ja, hát jó,
Julian Lescott és Gervinho.
Igen, Lescotton azért nem életszerű, de mert ő egy balesetnek köszönhetően alakult olyan.
Hát de ijesztőnek ijesztő lenne.
Ez kétségtelen.
Gervinho is hajkoronájával hódítatott az a Lombardo Gervinho, hogy összerakja azt. Mondjuk Lombardo még itt, ugye ez a hátulsportos, vagy nem is tudom, hogy szokták mondani.
Én egyébként nekem az egyik legmeghatározóbb élményem, foci élményem külföldi fociról gyerekkoromban az, hogy néztem a Rán című sportműsort, és abban rendszeresen szerepelt, szerintem Rudiéknak még csapattársa volt a Kaiserslauternnél, Harry Koch. Megvan? Hát ilyen Balázs Pali, Göndörhaj, Bajusszal, az a klasszikus Bundesliga.
Igen.
És az megvan, hogy az ő fia az, aki a Leedsben játszik.
Nem, azt nem tudtam. Csodálatos. És nem vitte tovább ezt a nagyszerű hagyományt.
Hát a Bajusz.
Csak a Bajuszkát.
Jó, hát...
Hát a hajat azt egy kicsit másképp fésüli, de a Bajusz
talán. Lehet, hogy van valami másodállása az a Bajuszhoz.
Na jó, van, zuhanjunk neki.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Mert ugye heti vendégünk Szarka András, a hangjából sokan már nyilván rájöttek. Állandó vendégünk az Arena 4 kommentátora továbbra is. És ha már volt egy ilyen idióta kérdés, akkor legyen egy kevésbé idióta, de kicsit indokolatlannak tűnhet ez a kvíz kérdés. Ott volt a tegnapi Manchester United West Ham-en Tite, amin én meglepődtem, és az elmúlt hetekben egyébként is sokat beszéltünk a brazilokról, és ha már most a Bundesliga is szóba fog kerülni, itt Alisson és Ederson kapcsán keresgéltem a brazil kapusokat, hogy ki az, aki még esetleg esélyes lehetne a brazil válogatott kapus posztjára. Hát, hogyha nem lenne Ederson és Alisson, akkor elég nagy gondban lennének, nem találtam sehol brazil kapusokat.
Neto? Hát például ugye Nottingham Forestben, meg Valenciában, meg Barcelonában járt itt ott.
Ja. De ő nem nagyon védett mostanában.
Lehet, azt akarod mondani, hogy ő nem nagyon brazil. Ja. mert az. Bármilyen furcsa. Hát, de most amióta meg... Vagy bocsánat, hülyeséget mondtam, nem Nottingham, hanem Bournemouth. És amióta megtörtént az edzőváltás, amikor nem volt sérült, akkor ő védett.
Nem szerette őt annyira Tite az utóbbi időben, már nem nagyon volt válogatott. Na de, a kérdés úgy hangzik, a kvíz játék kérdés, hogy hány brazil tudtok felsorolni a Bundesligából?
Mármint, hogy nem a mostani Bundesligából.
A mostani Bundesligából, igen.
Húha, ez nagyon nehéz kérdés nekem.
Iago az Augsburgból.
Elber.
Ja, hogy visszamegyünk. Dante. Csi.
Paulo Sergio.
Igen. Ha, szóval, tehát akkor legendák is játszanak, vagy hát egykori. Fú, visszagondolva, hogy egyáltalán Iago az a 50.
Öt brazilt tudtam összeszámolni jelen pillanatban. Vagy az tudtam összeszámolni, de a Transfermarkton megnéztem, nem számolva.
Ez nem sok, mert például...
Ez nagyon durva, hogy ilyen kevés Paulinho. Van. Paulinho, aki miatt igazából még eszembe jutott ez a kérdés. A Leverkusennél, most Xabi Alonsonál előkerült, egy nagyon fiatal brazil játékos, szélső, hát most nyilván a VB még...
Súlyos sérülése is volt.
Nem lesz komoly szerepe, de majd rá érdemes figyelni. És vannak még hárman, Tuta, a Frankfurt középhátvédje, őt tagsálják a legtöbbre, a mértékadó Transfermarkt.
Fontos eljelző.
És balhátvédekből valamiért sok van, mert hogy Iagón kívül ott van Paulo Otávio a Wolfsburgban, és
ja, tényleg, Danilo, ő is nagyon sokáig
Danilo Suárez a Bochumban. Indokolatlan kérdés, indokolatlan játékosokkal, majd erről is beszélünk. De akkor kezdjünk a Premier League-nél szerintem, mert ott voltak talán a legizgibb dolgok, azzal is foglalkozol nyilván, és a Liverpool Leeds-en történt az egyik legnagyobb meglepetés. Vagy a legnagyobb meglepetés a hétvégén. Elég nagy gáz van Liverpoolban.
Én azt mondtam egyébként, hogy amikor az előző fordulóban legyőzte még a Nottingham a Liverpoolt, hogy ennél nagyobb meglepetés nem nagyon történhet a bajnokságban. Az akkori formák, az akkori játékos keretek erősségei alapján meg úgy minden szerintem azt mondta, hogy ez egy sima pofon lesz majd az újoncnak. És itt a Leedsnél én szerintem benne volt a Leeds játék stílusában az a lehetőség és az az esély, hogy ez így fut ki. Ha csak ez történt volna, akkor szerintem kevésbé kapnánk fel a fejünket, így, hogy ezt kontextusba helyezzük, és akkor ott van a Nottingham elleni vereség, ott van az elég kínos Napoli elleni bajnokok ligája vereség, ott van ez az egész borzalmasan rossz kezdés Liverpool szinten, ezt persze hangsúlyozni kell, akkor furcsa az, hogy egy Leedset egy ilyen válságos helyzetben nem sikerül megverni.
Pont ez az a csapat, amelyiket könnyű így fölnyitni, nem? Tehát egy olyan csapatnak, mint a Liverpool az elmúlt években, hogyha ez a Leeds jött volna szembe, akkor öt alatt nem ússza meg.
Igen, és ezt a Manchester United általában igen komolyan érvényesítette, mert hogy nekik is pont az feküdt, amilyen a Leeds stílusa. Ugyanakkor egyébként most nyilván túlozni fogok, de a Leeds például ezzel a játékfelfogással, ami van, azért pont azok ellen, az együttesek ellen a legesélyesebb, mint hogy a Chelsea ellen is láttuk, amely szeretné a labdát kihozni, felhozni, de valahogy megvan akadva a játéka. Tehát, hogy ahogy akkor ott ugye augusztusban még a Chelsea nagyon nem volt jó, és ugye Tuchel például ott ugye Gallaghert tette be a középpálya belsejébe Jorginhoval, és nagyon nem ült ez a sztori, nem tudtak kijönni a labdával. Azzal, amilyen dominánsan, amilyen elképesztő futómennyiséget ugye a Leeds pályára tud tenni, most is ugye 11 kilométerrel többet futottak, tehát minden játékosuk 1 kilométerrel többet, mint az ellenfélből valaki.
Premier League csúcsot futott a Leeds egyébként, tehát az 112 kilométer volt, azt hiszem, hogy 114, a végső teljesítmény.
14-12 a United
igen.
futott
igen,
a
igen.
Tottenham ellen.
De a Leeds történetében, és azért Bielsa idején is sokat futott sokat. A Leeds, nem volt még ilyen futó teljesítménye a csapatnak.
Hát, de tényleg ez, hogyha most lebontod a játékosokat, akkor 1 kilométerrel felülmúlja az ellenfelet, ez nagyon sok. Hát, tehát az, hogy tényleg befedik a pályát mindenhol, és valahogy egyébként az volt, most ez nyilván, ez most már csak belemagyarázás is lehet, de ugye egyrészt ott volt az a Firmino fejes, ami még 1-1-nél éppen kimaradt ott a 87.-88. percben, és aztán utána, amikor jött volna ki a Liverpool a saját térfeléről, de úgy látszott, hogy amennyire látszott 3 éve, hogy majd valahogy megoldják, amikor nyertek, és nem is túl jó játékkal.
Nincs most már Origi.
Igen. De most meg az látszott, hogy itt, hogy ott megint zaklatott az egész saját térfélen való játék, ott Van Dijk is éppen összeszedi, akkor Milner, ő is csak előre néz, eladja, szóval, hogy úgy nem történhetett abból semmi jó, ilyen zaklatott volt ez az egész gólt megelőző időszak. Azt már nem tudom, hanyadik alkalommal látjuk, hogy Van Dijk és Gomez méterekre szétszakadnak, és írtósok hely van közöttük. Úgyhogy tényleg nagyon nagy a gond, főleg úgy, hogy most akkor, amikor az ember nézte ezt a Liverpool-Manchester City mérkőzést, és úristen visszakapta ezt a rivalizálást, ami ilyen tényleg ennél magasabb szinten el sem lehet képzelni, hogy lehet focizni. És akkor utána még azt pont én közvetítettem azt a West Ham elleni már szenvedős meccset, amikor ugye Núñez beállította a sebességcsúcsot, meg ugye volt az a szép fejes gólya, de már azért az is nagyon, nagyon, nagyon nehézkes volt. És akkor nyertek valahogy, és akkor ebből átcsapott ugye ez a Nottingham elleni vereségbe. Tehát, hogy egyszerűen abszolút nem tudsz. Hétről hétre nem lehet megmondani, hogy itt most éppen mi fog történni, és hát ilyen módon így a top 4 se jöhet össze.
Főleg úgy, hogy közben volt egy Ajax elleni BL meccs, ahol pedig, vagy nyilván a 3-0 az túlzásnak tűnt, mert az Ajax jól kezdett, de mégiscsak az volt az ember érzése, hogy ez megint magabiztosságot adhat. Pont azt, amit Sepp van Dijkéknál nem volt, meg ugye most volt ez a rekord, ez egészen hihetetlen, hogy eddig a Liverpool-lal az Anfield-en bajnokin nem kapott ki a van Dijk. A másik meg, hogy Melier ugyan most nagy játékos lett ezen a meccsen, de ilyenre szokta azt mondani egy edző, hogy az öltöző, vagy nagyjá tettétek őt. Tehát, hogy nem voltak nagy védései, de szerintem bravúrok az 1 vagy 2.
Nem tudom, hogy Meliének vannak itt a szerkesztőségen belül is rajongói, meg kevésbé nagyra tartók. Én az utóbbiak táborát erősítem, szerintem a legrosszabb kapus a Premier League-nek évek óta.
Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy mennyire fiatal.
Tehát értem, én sem vagyok egyébként a nagy híve, én inkább valahogy azt mondanám, hogy úgy olyan...
Danny Ward idén azért nyilván, tehát bocsánatot kérek egy kicsit Meliétől, mert talán nem az utolsó előtt.
Valahogy ilyen nagyon-nagyon ilyen kölyöknek tűnik még, szóval, hogy ilyen nincs még olyan kifort, talán nem tudom, most az ember persze nem ismeri, de úgy személyiséges.
Ez nem érdekel engem, hogy ő kifordott vagy sem. Hát
kaposként biztos nem az. Hát most
de akkor ne védjen, tehát akkor várjuk meg, ameddig kifordott.
Jó, de akkor feldobok neked egy olyan kérdést, hogy egy ilyen szintű csapatnál, mint a Leeds, mi a fontosabb? Mert nyilván ugye náluk az volt a fontosabb, még Bielsa alatt, hogy olyan kapus kell, aki besegít neked abban, hogy te a saját játékodat a saját térféről, egészen az 5-ösről, 16-osról elindítsd. Hát vagy nem, egy ilyen kapus kell neked, egy kiesés ellen, mert azért...
Igen, így a kok is beállhatna a kapuban, mert ő még többet tudna segíteni.
Egy olyan, aki hozzáteszi a vonalon a magáét, tehát lehet, hogy mondjuk nem tud neked annyit adni, mondjuk egy Henderson, aki...
Dehea.
Igen. Megtalálná a helyét, mert megint nagyon jól védett, de ezt meg gondolom érintjük. De hogy akkor melyik kapust választod? Mert én ott talán úgy gondolnám, vagy nem tudom, hogy... Tehát, hogy úgy gondolnám, hogy akkor pragmatikusabban egy Leeds egy olyan ügyes kapust keressen, aki nem tudom mennyi mindent megfog neked, és lehet, hogy nem tudod mondjuk kilöbböltetni a labdát a nem tudom én.
Jó, csak szerintem ez túl nagy kompromisszum. Azért úgy, is, mert látjuk.
Hogy egyébként annyira nem is ügyes, tehát annyira nem ad hozzá, mert ezt a csapat többi része adja meg, de hát ez a -16, ami ugye a helyzetek minőségéhez képest többet kapott. Tehát az, hogy a Leeds tavaly ennyire brutálisan sok gólt kapott, abban igen, majdnem nagyon, negyed nagyon részben benne tűnt. Voltam elé.
Hát nézzünk meg egy Sanchez-t, nézzünk meg egy Ráját, ja. És azt mondom, hogy most csak kis csapatoknál körülnézünk a Premier League-ben, akkor is én arra
hát kérdésed... Hát a legjobb párhuzam az Bazunu a Szotornál, hogy mennyire fiatal és mennyire magabiztos.
És lábbal is ebben... és még lábbal is egyébként
igen,
ügyes.
Igen.
Hát a City-nek. Ja, nem nagyon igen. Tudsz más lenni, gondolom.
Ebben látom inkább a problémát, hogy az a furcsa, hogy nyilván egy kapusnak vannak rossz időszakai, de hogy Meliénél sosem volt az, hogy
sosem volt jó.
Hát, hogy 3-4 meccsen át ne került volna jó, nem, elő, hogy...
Nyilván, tehát azt azért megadom Bielszának is, meg másnak is, hogy nem véletlen, hogy őt védeti, meg hogy látnak benne valamit. Csak azt mondom, hogy neki egy kicsit azért, említetted Doma, hogy milyen fiatal, én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok kapust elkaszáltak volna ennyi hibával, ennyi idő után, és mondták volna azt, hogy oké, te egy nagyon tehetséges fiú vagy, menjél Belgiumba, és akkor ott bizonyíts, védjél hétről hétre, és amikor készen állsz, most akkor akár Franciaországon, Saliba, akkor gyere, és akkor beteszünk, és lehet, nem zárom ki azt, hogy Melié 4 év múlva klasszis kapus lesz. Most egy gyenge.
Talán ugye annyi még, ami sok mindent elárul róla, hogy itt ugye nem is, tehát ugye azt mondod, hogy nem volt egy olyan időszak, amikor Melié jól védett volna, de itt Meliének tulajdonképpen a meccseken belül kell időszakot tekinteni, hogy most akkor véd 2 nagyot, ami húha, hát ez elég komoly, és aztán utána valami történik, ami oda nem illik, és mondjuk hibázik, vagy mondjuk kap egy olyan gólt, ami azért nem biztos, hogy védhetetlen. Tehát, hogy alapvetően egy mérkőzést is nagyon ritkárak úgy össze, hogy akkor az nem hullámzik az ő teljesítményével.
Hát az viszont elfogadhatatlan.
Hát de szerintem
hogy
ez
meccsen belül, meccsen belül.
De szerintem meccsen belül is legtöbb. Tehát hogy azért az, hogy mert most ez oké, ez így jól nézett ki, hogy 9 védése volt, de tényleg ugye azért alapvetően pont itt a Firmino fejest felhoztam, tehát hogy ugye megpróbálta kicsit ugye visszahúzni, de az középre ment, leért rá, jó. Az ott akkor egy ilyen felfokozott állapotban a mérkőzés hajrájában egy nagy védésnek minősül, oda mennek, megrángatják, nagyon örülnek, tehát ez még ráadásul még egy ilyen látványt, vagy egy ilyen plusz érzetet hozzárak, hogy micsoda meccse volt. Pedig ugye azért ott is lehet látni, hogy nem ment azért az annyira sarokra, sőt egyáltalán nem.
Még az koronázta volna meg, hogy egy 11-est is kivéd mondjuk, és akkor végleg hűs lett volna. Szegény Klopp meg mindennel próbálkozott, már úgy tűnik, hogy most semmi varázs nem hat, semmi olyan varázs, ami korábban azért nem kellett a Liverpoolnál.
Én azt gondolom egyébként, hogy amit itt említettél előbb Andris Gomez és Van Dijk kapcsán, az, amit tönkrement. Ugye az edzők gyakran beszélnek a játékosok közötti kapcsolatokról, hogy azt mondta ugye nemrég Steve Cooper, a Nottingham edzője, hogy az a sikertelenségük fő oka, és azt szerintem egy teljesen védhető álláspont, hogy egyszerűen nincsenek meg azok a páros kapcsolatok a pályán, amik szükségesek ahhoz, hogy a csapat jól működjön.
És az azért borítékolható volt.
Hát az ott borítékolható volt, de az egyáltalán nem, hogy a Liverpoolnál szétesnek persze. Azok, amik korábban jól működtek. Mert Van Dijk Gomezről 2 évvel ezelőtt úgy beszéltünk, vagy 2,5 évvel ezelőtt úgy beszéltünk, mint egy megbonthatatlan, egészen kiváló párosról. Mi történt Salah és Alexander Arnold között? Mi történt elől Salah és ott most egy új érkezőt mondok, Darwin Núñez között? Tehát, hogy az a probléma, hogy ezek a kapcsolatok egész egyszerűen nem képesek beindulni, nem képesek működni a pályán, amik éveken keresztül...
Szerintem nem ezzel van feltétlenül a gond, mert egy kapcsolat jobban néz ki akkor, hogyha a csapat összességében úgy teljesít, ahogy korábban. És ezért mondom azt, hogy szerintem azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy ott kezdődik a gond, hogy nem olyan intenzív a Liverpoolnak a letámadása, nem olyan intenzív az, hogy akár középpályán, vagy még hátrébb, hogyan támadják meg az embereket, és innentől kezdve sokkal rosszabbul néz ki a védelem is. Innentől kezdve egymást hozzák nehéz helyzetbe. A másik dolog az a támadás része, ahol inkább látom ezt problémának, hogy nem annyira működik ez, de a Liverpool támadása az a védekezésből indult ki egészen eddig is.
Azért egyetértek.
Ami nagy probléma, hogy 2 éve, amikor elérte őket az a rengeteg sérülés, és ezáltal ugye megakadt a játékuk, hiszen nem volt elég ember, és sorra dőltek ki ugye a kulcsemberek, főleg a védelemből, akkor tulajdonképpen volt egy olyan lépés, aminek a meghozatala végül is azt okozta, hogy az a Liverpool végül kiegyenesedett, hogy egy győzelmi szériával és aztán egy negyedik helyjel búcsúzzon. Ez ugye az volt, amit egyébként Klopp talán később látott meg, mint ott ez már fölmerült, hogy ugye Fabinho-ne a védelemben játszom. Ami nagyon aggasztó, hogy jelen pillanatban ilyet nem tudunk mondani. Vagy hát senki nem, nyilván, de senki nem tud mondani, hogy mi lehet az a megoldás, aminek a meghúzásával, hiszen itt most már 5-6-7 verziót láttunk, ahogy játszanak. Most nyilván az kiderült, hogy ez a Salah-Nunez nem ellentét, de az, hogy ők egymás mellett játszanak a pályán, vagy egyszerre vannak a kezdőben, hát azért az nem annyira sikerült. És még mindig ott van a probléma, hogy például Henderson formája azért meglehetősen kiábrándító nagy részben. Fabinho egyébként úgy szintén. És akkor a középpályáról már is hát pont az az intenzitás és az a sebesség, vagy az a munkabírás az eltűnt, vagy hát jelentősen megcsappant, és innentől kezdve tényleg szinte minden egyes sorában, Alissonon kívül van valami baj a Liverpoolnak.
Az lesz, mint akkor abban a sok sérüléses évben, hogy a West Brom ellen nem. Utolsó amúgy fordulóban nem, kell kiharcolni a top 4-et?
Hát,
vagy még az se lesz meg a Liverpoolnak.
Hát nekik tehát nyilván el kell kezdeni följebb jönni, de én most ezt jelen pillanatban nem látom, hogy ez hogy lesz meg. Biztos, hogy a szezon első felében erre már megoldás nem lesz, és maximum akkor itt összeülnek, és a világbajnokság alatt, úgyhogy egyébként jó pár játékosuk nem is lesz a helyszínen, megpróbálnak kitalálni valamit, de az mondom, igazából ez a nagyon aggasztó dolog, hogy nincs meg az, hogy akkor ki hol játszon, aminek az összerakásával, mondjuk, hogyha, mert azért a Salah-Nunez páros is, hogyha egyszerre fent volt, mert azért több verziót kipróbáltak velük is, hogy ki hol játszon, és igazából, és nyilván az a kiinduló pontja, hiszen rengeteg pénzt adtak Nunezért, és nem nagyon lett meg a megoldása. Úgyhogy ez nagyon ijesztő lehet, gondolom így Liverpoolban, mert az biztos, hogy szerintem az első kettőre nekik már, most nincs esélyük, tehát a top kettő helyezésre, és akkor a harmadik helyre esetleg még oda lehet érni, de hát azért most jelen pillanatban az is messze van, igen.
És milyen szép lesz, hogy még ennek a tetejébe itt van a Napoli elleni utolsó csoportmeccs, ahol lehet, hogy nincs tét, de hát mégiscsak azért az, hogyha még egyszer 3-4-5 lőne a Napoli ennek a Liverpoolnak.
Egyrészt másrészt azért ahhoz sem volt nagyon hozzászokva a Liverpool az elmúlt években, hogy csoport másodikként jusson tovább a Bajnokok Ligája csoportjából, ami mindig azt gondoljuk, hogy nem olyan nagyon nagy jelentőséggel bíró dolog.
Szerintem ez utólag senkit nem izgat, hogyha a Brüst kapja például a Liverpool.
Nem biztos, hogy a Brüst csoport első lesz.
Igen, most már. Ezért az inogni látszik, de...
Jó, mondjuk ott a Portót, jó, oké, de...
De most ez persze lehet, a világbajnokság után elindulhat egy teljesen más szezon, tehát hogy azért azt is bele kell venni, hogy most túl vagyunk tulajdonképpen a szezon első felén, és azért látjuk azt, hogy azért azok az együttesek, amelyek tényleg igazán bő és sok jó játékossal gazdálkodnak, azok azért ezt a brutális terhelést is tudták azért abszolválni, ahol már fiatalabbak vannak, egy-két kulcs helyen mondjuk nincsen annyi, ott már azért vannak itt gondok a fáradtsággal, de ott a Liverpoolnak nyilván lehet egy újrainduló szezon, akár mondjuk igazolással, nem tudom, hogy mennyire nyúlnak bele.
Jó, igen, csak
középpályás biztos, hogy kell. Tehát, hogy az...
Hát igen, ugye Arthur, mint kiderült, a VB után sem játszhat, most a legfrissebb.
Hát és hogyha játszik, amúgy mennyire lenne megoldás? Most őszinte mennyire látjuk ezt?
Hát nem mondom, hogy megoldás lenne, nyilván a bevethető játékosok száma jó, több lenne.
Az, igen.
Ami jelen pillanatban szintén probléma.
Az.
Hát de mi volt? Abban a bizonyos szezonban Ozan Kabakokat igazolta.
Igen, annak van a legkevesebb értelme, igen, az igen, nyilvánvaló. Igen, meg Ben Davis, akiről azóta sem tudjuk, hogy ő milyen futbalista. Nem az a Ben Davis, aki a Tottenhamben játszik, hanem igazoltak egy belső védőt is, akit sose láttunk a Liverpoolban.
Igen, ő szerintem valahol a másodosztályban focizgat most, hogyha jól emlik.
Ki tudja. Aki viszont az első osztályban van most már, ráadásul a Chelsea-nél Graham Potter. Egyenes út vezetett ideig, mégis összerakott egy jó csapatot Brightonban, és kikapott tőlük, most már a Chelsea edzőjeként. Az jó volt, Tibi, te is mondtad közvetítés közben, hogy a Brighton, amióta az angol ligákban játszik, 109 csapattal találkozott összesen, egyetlen egy volt, amelyiket nem tudott eddig megverni, a Chelsea. Hát most már megvan a 109-edik, és mindenkit levadáztak a sirályok. De Zerbinek viszont megvan az első győzelme. Azért ez furcsa volt, hogy De Zerbi első győzelme, Potter első veresége, és hát nem egy ilyen kiki meccs volt, hanem teljesen egyértelmű.
Van a, ugye a Potter könyvekben egy olyan, amikor így vissza lehet menni a múltba, nem? Már nem tudom azt a...
Hát ez az időnyerő.
Igen.
Tehát,
igen.
Hogy forgatni lehet a... Hermione ezzel jár több órára.
Igen, tényleg. Ez az. És akkor hát véletlenül, most tulajdonképpen...
Véletlenül ismerem a sztorit, mert elolvastam egy párszor a gyerekeknek.
Ó, tényleg. Mit ha mesélted volna? hogy most tulajdonképpen ugye az időben visszamenve így most... legyőzte, így ennek nem volt értelme.
Nem, mindegy, saját magát, igen.
Igen, valahogy magát, valami ilyesmit akartam. Akkor volt értelme?
Szerintem nem kell annyira vissza, tehát nem kell annyit forgatni ezen az időnyerőn, hanem inkább arról érdemes beszélni, hogy amióta átvette Potter a Chelsea-t, szerintem nem néz ki annyira jól, mint amennyire az eredmények mutatják, és pont ellentétes folyamatok vannak a Brightonnál. Az pedig sokkal rosszabb eredményeket produkált, mint ahogy teljesített a pályán. És egész egyszerűen ennek a kettőnek, hogyha ezt így összemixeltük, akkor majdnem biztos volt, hogy a Brighton... Nem, bocsánat. Szóval akkor megmagyarázható volt, hogy miért a Brighton került fölülre ebben az egészben. A Brighton focia szenzációs volt szerintem a Manchester City elleni 3-1-es vereség alkalmával is, a Liverpool elleni 3-3-nál még inkább, és a Nottingham ellen is a jó ég tudja csak, hogy igen, hogy hogyan lehetett a 0-0-val lehozni azt a mérkőzést. Itt egész egyszerűen azzal az emberorientált letámadással, amit De Zerbi kért a Chelsea ellen az embereitől, az a teljesen sikerült megfojtani a Chelsea-t, és ami nagyon érdekes szerintem, mert rengeteg, most abból a szempontból nagyon szerencsés voltam, hogy ennek a De Zerbi korszaknak a 6 meccséből 5-öt közvetítettem. Úgyhogy, mindegyik nagyon élvezetes, és mindegyik nagyon jó volt, és emiatt ugye, szinte az elmúlt időszak összes sajtótájékoztatóját, nyilatkozatát és mindenét láttam, és imádnak a játékosok vele dolgozni, és De Zerbi meg folyamatosan azt súlykolta, hogy neki elég hasonlóak az elképzelései labda nélkül, védekezésben, meg úgy labda nélkül is, hogy amikor náluk van a labda, hogy hogyan kell mozogniuk az embereknek, miközben Potter teljesen mást vall a labda birtoklásról, hogy azokat a pálya milyen területein és hogyan kell megvalósítani. Nyilván ehhez talán még nem elég erős az angolja De Zerbinek, hogy ezt elmagyarázza, de még így is szerintem átjött az üzenet, hogy ezen kell dolgozni, és húzott egy olyat, ugye tudjuk a mérkőzés előtti interjúból, hogy percekkel a mérkőzés előtt, vagy órákkal a meccs előtt tudta meg, hogy Danny Welbecket nem tudja bevetni, és betettet Rosszárt 9-esbe, még csak nem is hamis 9-esbe, mert tartotta fönt a pozícióját, és szenzációs volt. És felvetődött bennem az a kérdés, hogy az egyébként általam nagyon nagyra tartott Potter ezt miért nem nézte meg így. Játszott ő is úgy Trosszára, hogy közel volt a kapuhoz, de szerintem egyedüli ékként soha nem használta őt.
Nem, az szerintem sem, de igazából azért azt annyiban védeném meg Pottert, nyilván megvédem, hiszen az egyik kedvenc edzőm, és már
hát zseniális
egyébként. Mióta ugye átvette Hughtontól a Brightont, ennek mindig hangot is adtam, szóval, hogy alapvetően azért Trosszáron is akkorát emelt, hogy tehát az a támadója, akit fel tudott rakni, az mindig megvolt. Most nincs más, ugye, tehát, hogy vagy hát ugye visszajött az Undáv, akitől meg esetleg lehetett gondolni, hogy majd valamit csinál, mert hogy ugye belga bajnokságban jó volt, de hát szóval nem igazán tűnik úgy, hogy...
Jó, de egyébként...
Tehát most volt egy ilyen helyzet, ahol nagyon mást nem tudott tenni. Nyilván Trossardnak jelen pillanatban az önbizalma, a tényleg minden egyes lépése a pályán az így azt sugallja, hogy itt most neki minden összejön szinte tényleg... Tehát ez szerintem végül is adta magát, nem nagyon volt ott. Tehát ez volt a legkisebb rizikó, akkor berakod azt a játékost oda a 9-esbe, aki ugyan nem játszott ott, de zseniális jelenleg.
Igen, és mondjuk jó, de tehát egyrészt ehhez kellett bátorság, másrészt ahhoz, hogy Trosszár helyére meg betegye azt a Mitomát, aki nem volt kezdő.
Igen, szerintem ez így volt, ez a kombináció volt így igazán nagy húzás.
És mert mind a kettő nagyon nagy meccset hozott.
Igen, igen. Tehát csatárban tényleg nem nagyon tudsz más tenni, hanem akkor egyel kevesebb ember van ott.
Igen. De... igen, és tehát ugye még eltért az eddig bevált három belső védős rendszertől is, négy védővel
állt. Egyébként örül az, ahogy a Brighton építgeti ezeket a játékosokat, tehát hogy leigazolja őket valahol, így kelteti őket, és akkor utána visszatérnek, szóval mi Toma is. Tehát hogy ezek az igazán ilyen játékos projektek, amik így össze vannak rakva, hogy ugye általában még így az igazán drága igazolásaik, azok nem is biztos, hogy annyira jól ülnek, bár Estupiñán szerintem jól játszott, úgyhogy...
jó volt, bizony.
Mopét keltetik az Evertonban?
Nem, hát az nem. Mopé már kikelt.
Kikergették a csirkehálon túlra.
Igen.
Hát igen, Mopé
ő nem annyira sikerült.
Igen, ő a... nem is tudom, mi ugye, még amikor kicsiként látod, mint a Rút kiskacsában, hogy mi lesz a melyik fiókából.
Ez egyébként, tehát, hogy, és azt, itt van egy kis, tehát, hogy Mopéval Potter mit csinált ezzel a Brightonnal.
Igen, még a tojás helyet akart.
De egyébként van még egy ilyen edző, akinek rettenetes játékosai voltak, akik ilyen másod-harmad osztályba potyognak le a Southamptonnál, ja. Hasenhüttl keretéből, akik így kijönnek, és akik így nem tudom én egy-két éve bemutatkoztak így pár mérkőzésre, és így van jó néhány név, aki a másodosztálynál sem áll meg a zuhanásban, annyira gyenge játékos volt. De ott akkor azért úgy egy, vagy hát itt az utóbbi években PL-ben maradásokat összehoznak.
Azt hittem a Brentfordot mondod, mert nálam még ja, az is jó, hát hasonló sztori. És nem is feltétlenül arról beszélve, hogy itt az északi játékosok milyen színvonalat képviselnek, meg kiderül a legtöbbikről, hogy jót.
Igen.
Csak eddig még kevesebbet hallottunk róluk.
És kell egy olyan rendszer, amiben működnek. Számomra a legszembetűnőbb dolog az volt, hogy Gross jobb hátvédként kezdett. Egyébként is a jobb oldal volt nagyon erős, és aztán a végén Gross úgy lőtte a gólt, hogy ő akkor már csatár volt. Igen. Tehát jobb hátvédből csatár, ezt nem
tudom,
Lucas Vázquezről tudnám elképzelni a Reálba, de ő meg nem nagyon játszik csatár. Tehát ez számomra döbbenet. Ahogyan egyébként a jobb oldal volt talán veszélyesebb itt a Brightonban, pont az ellen a Cucurella ellen, akit...
Szoli Márcs nagyon megrángatott.
Megfirkálta ez a jó kifejezés. Nem szerették se Cucurellát, se Pottert Brightonban. Cucurellánál ugye az ok, hogy ő azért eléggé szeretett volna eljönni onnan, és ő maga forszírozta azt, hogy a Chelsea-be igazoljon, de hát Potter sem volt...
Igen. Az a kérdésem, hogy Chris Hughtont hogy fogadnák az MX-ben? Hát tényleg, ott figyelj, Tibi, most mondom neked, hogy állva tapsolnák. Azt az undorító okádék focit, amit ő, tényleg a Brightonnál ott akkor az volt az innováció az utolsó évben, hogy úgy maradtak benne, hogy ők úgy bekkeltek, tényleg megfigyeltem, hogy tényleg, és nem véletlen, hogy ezt használtam, tehát, hogy úgy ívelték ki a labdákat, hogy ez a legtávolabb menjen az ellenfél embereitől,
ezt ne így próbáljátok megmagyarázni, ennek érzelmi oldala van. Potter szezon közben hagyta ott, igen, egy nagyobb projekt kedvéért, igen, benne van a szerződésében, elmehet, mint Emery. Cucurella meg...
nem büntetendő az, hogyha az ember realista
nem büntetendő,
marad.
De ez szurkoló, ez szurkolói lelkület. Jó. Volt egy nagyon jó csapat.
Hova vitte a Brighton?
Tehát, azt olvasták, vagy azt hallották, hogy igen, ő nagyon szeretett volna a nagyobb csapathoz igazolni a Brightonból. Mi történt? Elment nagyobb csapat kedvéért, nem akart ott maradni, fütyüljük.
Az egyszer. Sem elegáns, nyilván Cucurella persze lehet, hogy egy év alatt nem nőtt hozzájuk annyira.
Hát ő lett a szurkolók szavazatai alapján a legjobb játékos. Hát,
na ez az, ami, tehát hogy ugye semmiféle...
Na az szakmai kérdés, az nem hát ilyen érzelmi.
Azért, mert a szurkolók választottak, meg nyilván volt benne egy érzelmi töltet
ez is. Tehát ezt mondom, hogy itt ez a hullámvasutazás, amit megjelenek, tehát hogy semmilyen, tehát most nyilván egy szurkolónak nem kezdesz el itt ilyen érzelmi kérdéseket felhozni, mert igazából azzal nem nagyon jut előre, de az, hogy, tehát, hogy ettől függetlenül az, hogy Potter, aki nélkül ez a Brighton, lehet, hogy nem is lenne Premier League-ben, hogyha az a Hughton vonal megmarad, és nem kezd tényleg a Brighton vezetése egy teljesen más utat járni, hát ennél jobb azzal a klubban nem történhetett, mint ami ugye Graham Potter, és ráadásul már csak azért is büszkének kellene rá lenniük, mert Potter olyan társadalmi, vagy akár kulturális társadalmi témákat is feszeget, mivel szociológus, ami elképzelhetetlen más edzőknél. Tehát ez valami olyan, ugye pont Bencével beszéltetek a múlt héten, hogy azért itt már nem az van, hogy akkor neked csak a futballhoz kell nagyon értened.
És korbáccsal minden... hajtani a játékosokat.
Tehát az, hogy az Östersundnál Svédországban, ahol színesbőrű játékosok, meg akár nem tudom én perzsa, vagy nem tudom, hasonló játékosok játszanak, te arra fordíts energiát, hogy abban a kis közösségben, ami az nem annyira, tehát nem Stockholm környéke, vagy nem a nagyvárosi rész, hogy ez a közösség úgy tényleg abszolút a magáénak érezze az összes játékost, stb. Stb. Tehát, hogy
és ezért színdarabokat adnak meg egyéb dolgokkal.
Szóval nagyon-nagyon büszkének kellene rá lenni, nem is értem egyébként, hogy ez hogy történhet meg, de volt egy pár, most a NFL-t is szoktam közvetíteni, és ott ugye, amikor Wilson visszatért Seattle-be, az is borzasztó. Tehát, hogy és pár hónap telik el itt meg Potter esetében pár hét. Nem rivális, tehát olyan szinten nem riválishoz ment. A Chelsea nem a Brightontól fog elvenni bármilyen helyet.
Én nem éreztem egyébként pontosan ugyanígy, figyel, vagy hallgattam még mielőtt
kiadtátok. Erre ne vegyél mérget, bocsánat.
Még mielőtt kiadtátok a szót, hogy milyen volt a reakció a közönség részéről, belehallatszott füty meg búzás, amikor kijött Potter, de én azt hallottam, hogy a többség megtapsolta őt. Aztán ez úgy fordult át, hogy ahogy szerezte a Brighton a gólokat, hogy a Kukureját meg Gallaghert az első pillanattól kezdve fütyült, egy Gallaghert a Palace.
Igen.
Múltja miatt a legendás M26 derbi.
23, nem?
Bocs, 23 derbi okán.
Hát igen.
Ne, ezt innen mi nem tudjuk megérteni.
Lesz majd Devon derbi is, szóval.
Igen. Exeter és...
Primus.
Köszi. Tehát, de Pottert akkor kezdték el gúnyolni, élcelődni rajta, amikor a Brighton szerezte a gólokat, és akkor ugye volt ez a sack in the morning, hogy kirúgnak holnap, és szerintem ez fordította át egy kicsit ellene a hangulatot. Nem arról volt szó, hogy...
Meg ő, három ugye, sör.
Ja, igen. Ő Brightoni lakos maradt, onnan jár a Cobham-i edzőközpontba a Chelsea-hez, ami itt pont Gera Zolitól megtudtuk, hogy viszonylag közelesik egymáshoz ez a kettő, úgyhogy ebből a szempontból szerencsés számára a helyzet, és ő meg nem akarta elköltöztetni a családját Brightonból. Úgyhogy mondta egyébként a mérkőzés előtt, hogy számít arra, hogy lesz ilyen, vagy lesznek ilyen hangok, még annak ellenére is, hogy azért nagyon komoly közösségi életet ott nem él Brightonban, nem jár ki a piacra, meg túl sokat emberek közé, hanem tényleg edzőközponttól hazáig jár, aztán a családjával próbál minél több időt tölteni.
Nincs miért bocsánatot kérnem, ezt mondta egyébként a meccs után. Emerynek van miért bocsánatot kérni a Villarrealtól?
Hát kicsit azért meg, tehát pár éve nyilván ugye itt azért az Emeryvel való kapcsolat. Egyéni kapcsolat. Tehát egy oldalú, mert biztos, hogy is nagyon utálna. De egyébként az ugye kiegyenesedett, nagyon komoly munkám van a terapeutámmal ebben. De nem egyébként, szóval utána azért én figyeltem és olvastam róla cikkeket, és egyébként kifejezetten normálisnak tűnt, és ezáltal ahogy levezette azt, hogy ugye mennyire fontos neki a nyelv, tehát hogy a spanyol nyelven értesse meg magát a játékosaival, az, hogy nem egy ilyen túl hype-olt közegben kell, hogy dolgozzon, és hogy ezáltal aztán a Villarreal-al megint sikeres tudott lenni, ez így abszolút összeállt, és nyilván lehetett azt látni, hogy ez rendben van. Tehát emberileg tulajdonképpen teljesen megbékeltem vele. Nyilván maga a játék stílusa, amit ő azért előszeretettel a pályára szeretne varázsolni, az mondjuk nyilván nem annyira tetszetős nekem, de szóval nagyon fura lesz ez a Villa projekt vele, mert nem vagyok abban biztos, vagy hát nem tűnt akkor még, ez egyébként ez egy Athletic cikk volt, amikor ugye elmentek hozzá, és már régebben, tehát hogy úgy régebben, hogy tavaly, vagy másfél éve. És akkor megnézték, hogy dolgozik, és hogy abszolút így, ahogy beszélt, meg ahogy le volt festve az egész közeg, környezet, így ilyen kisimult, és így az életével meg barátkozó embernek tűnt. És ezek után nem teljesen értem, hogy most miért megy vissza Angliába, mert szerintem a nyelv az ugyanúgy probléma lesz neki, hogyha ez számára ennyire fontos. Az nyilván más, hogy mondjuk az Aston Villánál nem lesz olyan felhajtás, mint az Arsenalnál volt. Viszont Coutinho készülhet arra, hogy innentől kezdve kb. 15 percet játszik a szezon végéig.
Olyan óvatosan fejezted ki magad, próbáltál figyelni. Nyugodtan add ki. Ne maradjon benned.
Nem, hát mondom, sokat dolgoztam, millióim vannak benne. Jó pár munkaóra, hogy ezt elfelejtsem. De nem. Tehát, hogy tényleg alapvetően ott azért ott nagyon furcsa eszközökhez is nyúlt. Erre most is kíváncsi leszek, mert azért itt, mondom, itt leginkább Coutinho lesz veszélyben, szerintem ő neki nem lesz innentől leje. Még akik kikerültek most erre a mostani mérkőzésre, ugye esetleg McGinnre vagy Ramsey-re, értve, hát ugye Ramsey-t nagyon kellene, tehát hogy ott valami közös stratégia kell, hogy ha már csukva meg a úgy lépett le, hogy ennél sokkal több pénzt kellett volna érte kapniuk, akkor Ramsey-vel ezt nem kellene eljátszani, hogy Emery önhatalmulag, nem tudom én, kipenderíti az U23-ba, mert tulajdonképpen az Aston Villa egy olyan helyzetbe lavírozta magát, hogy nincsen olyan játékosa, akit igazán nagy pénzért eladhat. Nagy pénzért vett akár ugye 29 éves Diego Carlosokat, akinek rögtön két hétre rá ugye elszakadt az Achillese, meg stb. Tehát, hogy nagy pénzekért vett már 20 éve vége felé járó játékosokat. Itt nagyon-nagyon kellene figyelni a Villának arra, hogy ezt a pár fiatal játékosát, aki van, és hát lehet, hogy ez a pár, az kicsit sokat is mondok, hogy ezt a lehető legjobban építse. Szóval itt most kell az a struktúra, vagy hogy mondjam, az elképzelés, amit nem nagyon lehetett látni ennél a klubnál.
Szerintem itt volt a kulcs, amit mondtál, hogy ez az Aston Villa, ugye rengeteg pénze van a klubnak, ezt ne felejtsük el, és nagyjából másfél éve azt határozták meg a klub jelenlegi tulajdonosai, hogy ennek a csapatnak oda kell érnie közvetlenül a top 6 mögé, azóta azért bejött a képbe az a Newcastle, amelyik ezt valószínűleg meg is fogja valósítani.
A kategóriában, tehát a Newcastle.
Én is azt gondolom.
Tök jó, hogy pont a Newcastle ellen játszottak, mert ez két tök más út, ahol azt határozod meg, hogy jövőre ott kell, három éven belül mondjuk ott kell lenni a top 6-ban, vagy a Newcastle-nél, hogy kezdjünk el építkezni. Uh-huh. Ez az nem építkezés, hogy lehet, hogy vannak fiatalok, az egy dolog, oké, de az nem építkezés, hogy Gerard után Emery.
Hát az egy furcsa lépés szerintem, de amit előbb Andris mondott, én azt érzem kulcsnak, hogy ez a csapat, ez minden más Premier League klubnál több idős játékos szerződtetett az elmúlt, tehát igazolási szezonokban 7-27 éven felül játékos.
Félrevitte azért, tehát hogy Inksnek mi szükség volt Inksre?
Igen, és ez az érzésem, és itt kötöm össze azzal, amit mondasz, hogy Gerard után Emery, hogy igazolják az egyébként, hát azt gondoljuk, hogy korban csúcson lévő játékosokat, mert hogy ők éppen akkor vannak a teljesítőképességüknek a tetején, és odaigazolnak egy olyan Emeryt, aki egyébként az a rendelkezésre álló keretekből általában azért ki tudja hozni a legjobbat, ezt bizonyította a Sevillánál, a Villarrealnál, és szerintem időszakokban azért az Arsenalnál is ez megtalálható, felelhető volt ez az erénye. Csak lesz ebből ez. Kiborulás.
Provokál.
Hát igen, azért, érzem.
Eljutott egy Európa Liga döntőig. Jó. Például meg volt egy viszonylag erős első szezonja, vagy az első szezon eleje.
Első fele.
Igen de az sokkal még inkább az a kérdés, hogy milyen focival.
De ő nem egy jövő beépítkező edzőként vált ismerté, de, és akkor itt teszem hozzá, lehet, hogy csak zárójelben kellene, hogy pont annak az Európa Liga szereplésnek köszönhetően az Arsenalnak azért nagyon sok olyan fiatal játékosát ismertük meg, akikből azért később igencsak jó futballista lett, mert Sakát, Vilokot abban az Európa Liga sorozatban Emery által ismerhettük Nelson, meg, tudhattuk.
Nelsont. És akkor helyben vagyunk, melyik fiatal focistát itt ismerjük majd meg az Aston Villában?
Parejót. 33 évesen. Hány 10 millió fontot fognak érte kiadni? Parejó az biztos nagyon kell neki.
Parejo amúgy most még egyszer nagyon jó játékos lesz, mert a Villarrealnál még fontosabb. Még fontosabb lesz Kikesetien alatt.
Amúgy nagyon kedvelem különben.
Zseniális játékos, tényleg. Én nem tudom eléggé dicsérni. Mit akartam? Ja, igen, hogy Coutinho, meg Ings, meg Watkins nem meg lesz Buendia. Se fiatalabb, se jobban beilleszthető ebbe a rendszerbe.
Az biztos.
Tehát a 4-4-2-be esetleg Ings és Watkins lehetnek ketten csatárok, de...
Az jó lesz úgy? Mi?
Hát nem tudom.
Hát nehéz. De tényleg, ez most... De mondom, itt azért Emery romantikus kapcsolatára, itt a kreatívabb játékosokkal visszaemlékezni az Arzenálnál, azért ez tényleg azt de mutatja, hogy azért itt...
Most Coutinho a közelebbi múltban is ugyanezt, tehát a hát Los Elsókat, a nem tudom, Jeremy Pinókat gond nélkül dobálta ki a szélre, meg Coquelin játszott még szélsőt, csak azért, mert neki a rendszerében ez így illik, és védekezésben így hasznosabb, kész.
Januárban hány játékos jön át majd a Villarreal-ból, azért az, szerintem ott arra fogadhatunk ilyen három legyen mondjuk az Under Over.
Szerintem nem. Nem tudom, igazából a lehetőségei megvannak a Villának, azt tudjuk. Úgyhogy itt szerintem, de bár ugye Emery, amennyire tudjuk, kevésbé szokott beleszólni
a igazolásokban. Az mondjuk biztos, igen.
Mint mondjuk az edzők többsége akár a Premier League-ben, akik dolgoznak. Newcastle-ről még beszélünk ennek a meccsnek a kapcsán, mert szerintem érdemes.
Almiron hónap legjobbja lesz?
Hát ugye annyi gólt szerzett már, mint Haaland. Könnyen lehet, ugye 6 góllal zárta októbert. És hát egyébként, ha már itt az edzőkről volt szó, akkor nem tudom eleget dicsérni Haaland munkáját, mert én nekem a Bournemouth-nál ez nem látszott, hogy ő erre. Mert én azt gondoltam, hogy körülbelül ez a szint, hogy egy ilyen aranyosan játszó kis csapatot.
Az még mindig nincs, tehát hogy azért az szerintem még nem eldőlt, tehát amikor majd ennél még egy vagy két fokkal komolyabb játékosok jönnek, hogy ahhoz is ő lesz majd a megfelelő. Ehhez egyébként hát ilyen módon sokkal beláthatóbb a Bournemouth mélységéből, most úgy értve, hogy itt amilyen kerettel dolgozott még ez a magasság, vagy ez a szint, mint az, hogy nem tudom, még lemegy 5 átigazolási időszak, tehát és akkor most akkor úgy veszem, hogy ez a következő, illetve még 2 év, amikor már tényleg teljesen át van alakítva ez a keret a pénzügyi lehetőségeinek megfelelően, ahhoz azért már nem biztos, hogy how jó. Ez még nekem nem akkora meglepetés, hogy a Bournemouth Tól
de ez is kell egy okos keretépítés.
Ja, igen, ez nem
vitás. Szerintem ez ahhoz, amiben nem feltétlenül látunk be, de tudnék tippelni, hogy Trippier miért fontos embere, akár Howe-nak, akár úgy összességében a csapatnak az öltözőben, hogy Guimaraes még nem sztár, de majd, sőt most már lehet, most hogy azzá érett, és ő is Howe alatt lett sztár, Howe keze alatt lett az, úgyhogy ő is Howe embere lesz, Joao Linton szintén, úgyhogy hozhatnak ide sztárt, csak az a sztár az nem az lesz, hogy úgy lesz sztár, hogy mindenkit lekönyökölve, hanem neki Trippier, Guimaraes, Joao Linton és még egy-két hasonló kaliber mellé kell állnia.
Hát ebben szerintem, ami a nagyon nagy csízió ebben a Newcastle-ben az az, hogy ez hosszú éveken keresztül a legpasszívabb csapata volt a Premier League-nek, még Benitez alatt is, aztán utána Steve Bruce-szal ez még inkább tetőzött ez a folyamat, és abból lett a legaktívabban letámadó csapat. Szóval itt annyira az edzői elképzelések jönnek át a csapatjátékán keresztül, hogy, és ez az, ami szerintem szinte ugyanazokkal a játékosokkal kellett kezdeni ezt a játékot még annak idején, és az eredmény az azonnal meglátszott. Tehát mindig, gyakorlatilag amióta a teljes terjedelem működik, azóta próbálom ezt súlykolni, és én ezt nagyon fontosnak is gondolom, hogy az edzői munka, meg az, hogy hogyan játszik egy csapat, az olyan összefüggésben van, és annyira, tehát hogy ez az általam legutáltabb mondat, ez a, hát ezzel a kerettel én is bajnok tudnék lenni, vagy tehát ezek a... Szóval, ilyen nincs, nem? Bocsánat, itt közben fogdostak az asztalra.
Az asztalra, ezt még hozzá kellett tenni. Jó van.
Szóval itt ebben az esetben pont emiatt, hogy ennyire nagy a kontraszt ott a kettő időszak között, és ennyire kevés időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez működjön, ez látványosan működik.
Ti is érzitek a kár örvendést, hogy Grill is milyen nagy képű volt, és...
Ja, Almironnal
szemben. Mennyire mögé esett Almironnak.
Megvan a sztori, ugye? Hogy mi történt.
Meséljük el azoknak a 10 000-eknek is, akik még itt ülnek mellettünk az asztalnál.
Hát ugye annyi történt, hogy a Manchester City által megörökített egyik felvételen leolvasható, vagy hallható is volt?
Hallható, ez hallható egy videó, is volt. Ez megvan.
Oké, okay, csak hogy nem, vagy ezt nem tudtam, hogy, mert én a leíratát láttam. A történetnek már eznek mondta azt, hogy olyan, hozzá hasonlította, nem túl kedves jelzőkkel, hogy olyan játékos leszel, mint Almiron itt a helyzeteire utalva.
Az egyik meccs után mondta, hogy úgy játszottál ma, mint Almiron.
Most, de ez jó, tehát mert a játékosok között nincs ilyen, tehát most azért ne álszenteskedjenek már, szóval
persze.
Ez, tudjuk, hogy mit tudom, ez hogy működik, hát most jó. Hát ez nyilván szabad öregedett.
Így van, ezt jó elővenni. Nem tudom, én örülök ennek egy kis kárörvendésnek. A United 1-0-ra megverte a West Ham, megverte, felülmúlta a West Hamet. A Match of the Day-ben tegnap Antoniót is meghívták. Nagyon jó volt látni, hogy ezt megcsinálhatják amúgy, hogy egy olyan játékost, aki játszott azon a meccsen, aminek az összefoglalójáról beszélnek, beengedik a stúdióba, és ő maga beszélhet arról a meccsről. De több kérdés is van itt a United-del kapcsolatban, mármint a Manchester United-del kapcsolatban, szerintem, ami érdemes kibeszélés, nem tudom, hogy Ronaldóról szeretnél-e beszélni, én megmondom őszintén, annyira nem.
Nem, én sem. Szerintem, tehát mondom, hát ti is reálisan elmondtátok, hogy mi van. Annyit meg tudok adni most a tegnapi mérkőzéssel, hogy annyiban nem volt haszontalan a jelenlét, hogy ott középen egy kicsit maga körül azért tudott embereket központosítani, és ezt ki tudta használni Rashford, ki tudta volna használni egyébként Fred is majdnem, igazából ennyi. De nyilván tehát ő neki már alapvetően nem lenne szabad a Manchester Unitedben kezdőnek lennie, csak pár alkalommal a Premier League-ben meg aztán még kevésbé.
15-20 másodpercben akkor ezt letudtuk. Megint nem nézett ki olyan jól ez a United azért. Azt leszögezhetjük.
Hát egyik csapat sem nézett ki szerintem különösebben jól. Két nagyon fáradt.
Aztán nagyon nem az igazi.
Két nagyon fáradt csapatot lehetett látni. Nagyon sok technikai hibával, főleg hozzájuk képes, mert ezért sok mindent lehet mondani a Manchester Unitedre, de azt nem, hogy olyan játékosokkal van tele a keret, akik ne tudnának bánni a labdával.
Puh, Eriksennek viszont nagyon durva a számai voltak a tegnapi meccsen.
Ez a beadás is az,
igen.
Az azért ott igen. Volt.
Kb. 4500 passz a támadó harmadban. Ahogyha más statisztika, ez viszont az egyik kedvencem, hogy David Moyes képtelen a top 6 ellen meccset nyerni.
70-edik
a durva.
És ráadásul idegenben, tehát hogy ott meg aztán pláne. Tehát, hogy
az idegenben az a 70-edik meccs volt a klasszikus top 4 ellen, ez ugye a Liverpool-Chelsea-Arsenal. Igen.
Igen.
Ja. Liverpool-Chelsea-Arsenal, Manchester United, tehát ez ugye a klasszikus nagy négyes. Angliában nem tudott még egyetlen egy bajnoki mérkőzés sem nyerni 70 próbálkozásból. Tehát, hogy ilyen nincs, hogy véletlenül
életmű.
Nem jön.
Úgy nevezett életmű.
Ilyen nincs, hogy véletlenül nem. Tehát úgy, hogy a három másikban a Manchester United-del is járt. Tehát, hogy ja. Oké, hogy az Evertonnal nem nyert, de West Ham-nel,
a Liverpool West Ham-ben láttam ezt, hogy ugye az Anfield-en is nyeretlen, de hát ugye ott volt az, hogy akkor azt hiszem a Chelsea után másodszor a Liverpool ellen nem tudott nyerni most akkor, mert tehát, hogy de úgy, ez nagyon-nagyon döbbenetes, nehezen, tehát nem nagyon akarok róla rosszat mondani, mert alapvetően én egyébként nagyon kedvelem.
Hát meg ahogy ezt a vesztemet összerakta,
ahogy ez sem. Tényleg, meg ahogy megújulva összerakta, tehát hogy önmagát is kvázi felülmúlva, vagy levetkőzve a régi dolgait, de ez a szezon, ez most, ahhoz képest persze, hogy a West Ham is mennyit beleölt a csapatába, hát ez egyelőre nagyon síralmasnak néz ki.
Hát egyébként nekem, ami nem könnyen feloldható, az, itt bele is írtam a vázlatba, ez az Antonio és Scamacca közötti teljesen nyilvánvaló ellentét. Ugye két alapvetően egy nagyon jól használható focistáról beszélünk, de két primadonnáról, ezt se hallgassuk el. Scamacca, amikor az elején csak az Európa Ligában játszott, akkor panaszkodott, ugye az első válogatott szünetben visszatért Olaszországba, és készült vele egy hosszabb interjú, nem érzi jól magát, Londonban honvágya van, egyébként sem érzi, hogy értékén kezelnék, hogy elég nagy pénzt fizettek érte, tehát gondolhatta azt, hogy ő majd bekerül a csapatba, aztán elég szépen egyébként fokozatosan építette be őt, Moyes, és aztán, ahogy beépítette, és aztán elkezdte rúgni az Európa Konferencia Ligában a gólokat, aztán a bajnokságban is jöttek, akkor meg Antonio kezdett el kiszorulni, aki meg látványosan duzzogott ezen minden alkalommal, amikor a kispadon láttad, amikor levonult. A két játékos azért szerintem az nagyon jól látható, hogy nem különösebben kedveli egymást, miközben egyébként azért nem lenne baj, hogyha lenne valami fajta harmónia közöttük, mert még esetleg azt is meg lehetne próbálni, hogy együtt legyenek a pályán egyszer-egyszer.
Hát ez nyilván azt hiszem, hogy arra vezet ki, hogy akkor itt most vagy tényleg a honvágy, vagy ugye az, hogy egy olasz játékos, vagy hát egy mediterrán játékos Angliában, nyilván ezt ne nyissuk meg, mert jó párszor láttuk ugyanezt a fejezetet másnál. Hogy jó,
de
Szkamaka
működik olykor, tehát hogy azért...
Hát Antonio is működött. Hogyha úgy veszük, a távolabbra nézel, akkor régebb óta működik, szóval hát nem tudom, ezt lehet, hogy egész egyszerűen
ezt beszéltük az év elején is, nem? Vagy igen. Én emlékeim szerint felhoztam ezt, hogy azonos poszt gyakorlatilag.
Igen,
jó, csak annyi a különbség a két játékos között, és szerintem ez borzasztó szembetűnő, hogy Szkamaka naturális csatár, ezt játszotta egész életében, Antonio tanulta ezt a szerepkört. Antonio nem tud a kapunak háttal futballozni, neki azért kell, hogy lendületből érkezzen oda, míg már jó nyilván birkózni tud, meg meg is van hozzá minden adottsága. Szkamaka meg világ életében ezt csinálva valahogy jobban érzi ezeket a mozgásokat, miközben egyébként Antonio az, aki beágyazódott a klubnál, akit szeretnek a szurkolók, aki hosszú éveken keresztül hozta magát. Borzasztó nehéz, meg nehezen. Ezért is itt fogalmaztam úgy, hogy számomra feloldhatatlannak tűnő szituáció.
Mit mondták, kinek a képe a legnagyobb az olimpiai stadionnál? Mit láttatok, mikor kint voltatok?
Szkamakának.
Szkamakának.
Biztos, hogy egy ilyen ego azt így...
Voltunk ezen a londoni stadiontúrán, és nagyon érdekes volt, akkor ezt itt elmondom a kedves hallgatóknak is, hogy elmentünk 4 stadionba, és mindenhol néztük azt, hogy kik azok a játékosok, akik elsőként szembe jönnek veled, ugye mindenhol van ilyen, Kai Havertz a Chelsea-nél, aki kint van, és hát ez nyilvánvalóan arra vezethető vissza, ez teljesen egyszerű, racionális üzleti döntés, kinek a mezét tudják a legkönnyebben eladni. Általában csatárokért, tehát hogy ez azért nyilvánvaló, illetve most egy új érkező esetében Szkamaka szerintem azért is kerülhetett mindenki elé, mert egy újonnan érkezett játékos mezét valószínűleg könnyebb értékesíteni, pláne, hogy az középcsatár. Úgyhogy, ahogy belépszott az olimpiai stadionba, egy ilyen, hát háromszoros ember nagyságú Szkamaka portré fogad.
Szóval azért nem biztos, hogy annyira szép látvány.
De azt nem biztos, hogy kitalálnátok, hogy a Brentfordnál például ki van kint így.
Rico Henry.
Mennyire out of the box választás. Nem, Mbeumo volt. Én Tonyt gondoltam biztosra, a Fulham az nagyon egyszerű feladvány.
Léno.
Igen.
Természetesen Mitrovic. Igen. De úgy, hogy szerintem még a második és a harmadik is ő ott. Úgyhogy...
Hát úgy áll, hogy egy Mitrovic, és mögöttem is Mitrovic?
Óriási. Mitrovic babákat lehet venni a shopban, a Fulham shopban, amiket így lehet ott lobogtatni a meccsen. Olyan kultusza van...
Mitrioska baba.
Olyan kultusza van jelen pillanatban ott Mitrovicnak, hogy az valami egészen elképesztő, de Bántibi vett egy Fulham legendák kártyát, és ott Gera Zoli is ott van a Fulham legendák között, úgyhogy...
Jó, mondjuk azért ez teljesen jó.
Ja, hát világos.
Ússzunk át azzal szerintem Németországba, hogy melyik fiatal tehetségből lesz legenda, akár a Fulhamnél, bár gyanítom, hogy se Bellingham, se Mukoko, se Musiala nem oda célozza be magát. Bellinghamet most már mindenkivel szóba hozták gyakorlatilag, a Real Madridnál minden második nap cikket írnak róla, vagy az ASZ, vagy a Márka, hogy helyet csinálnak neki azzal, hogy spanyol állampolgárságot vett föl Vinicius, meg hasonló dolgok, de ugyanúgy a Liverpool-lal is mindig szóba hozzák.
Liverpoolnak gyakorlatilag lenne a megoldása. Tehát szerintem, hogyha most visszamennének, akkor azt a pénzt, amit Núgy azért adtak, lehet, hogy már szívesebben kiadnak Bellinghamre.
Nem tudom. Az itt az első dolog, hogy Bellingham már nyilván a nyáron, sőt az előzőn, tehát nem a mostani 22-es, hanem 21-es nyáron is szóba került 8-10 csapattal kapcsolatban, hogy meddig kell maradniuk. Muziálának gondolom ez kevésbé égető, mert a Bayernnél ő most első számú ember lett, és akár ott is elképzelheti az egész karrierét. A Dortmundnál ez nem szokott felmerülni, hogy valaki élete végéig ott játszon, ha csak nem Marco Reus.
Hát az biztos, hát a Dortmund amennyire összeálltak itt ezek az átigazolási időszakok, úgy tervezte be, hogy egyszerre Bellinghamet és Haalandot nem veszítheti el. És ehhez tartotta magát. Egyébként szerintem még akár ez is megtörténhetett volna, hogyha mondjuk valaki Bellinghamért is lerak egy kivásárlási árat, és nem lett volna egyébként...
Mennyi volt? Talán. Emlékszel?
80.
85, vagy 80, valami ilyesmi, igen.
Csak.
Hát, csak jó, nyilván. Itt azért... Bár igen, igazad van, csak, mert...
Most jó, mikor végig... tették bele a szerződésbe, igen, az is egy, igen, az is
végig,
egy másik
végig pörgettem az agyamban a nyári játékigazolásokat, és oké.
Okay. Tehát ő már például az előző idény első felében szenzációsan játszott, a másodikban egy kicsit megragyott, ott azért látszott, hogy még azért nehéz ilyen terheléssel, főleg úgy, hogy az előző idény Dortmundjában ő volt mindvégig az egészséges játékos, tehát mindenki mellőle, még Reus is jó párszor hiányzott, vagy öt fordulóról, és Bellinghamet nem lehetett rotálni. És az kiderült, hogy ha ő nincs, akkor ott nagyon nagy gondok vannak, szóval ez már eleve kiderült. A Dortmund viszont azzal számolt azért, hogyha ők a legoptimálisabban tudják alakítani az eseményeket, vagy hát azt várják, hogy ne egyszerre menjenek el. És ez végül is összejött. Most már biztos, hogy még egy szezon Bellinghamben nincs a Bundesligában, tehát itt arra készületünk, hogy 23 nyarán ő biztos, hogy valahová eligazol. Hát, de mondom, így átgondolva, meg nézve a Liverpool középpályás problémáit, szóval szerintem ott egyértelmű nekem, és ez persze semmit nem jelent, de hogy Bellingham lett volna az ideálisabb igazolás.
Most mondtam három nevet, de egyébként a Dortmundból lehetne még akár további hármat.
Bino Gittens ugye jön majd föl egykori Cityből, odavitt kis fiatal srác, aki szintén ugye angol, és az előző idény vége felé debütált, mert góljai is vannak, úgyhogy 17, azt hiszem, úgyhogy majd ő rá is érdemes figyelni.
De Mukoko se sokkal idősebb.
Hát nem, sőt, ugye ő döntötte meg ugye az ifjúsági csúcsot olyan szempontból, hogy itt ugye Bundesliga pályára lépés, ott ugye 16 év alatt nem mehet. 16 éve egy napos volt, azt hiszem Mukoko, amikor először játszott, és a legfiatalabb gólszerző Bundesligában, úgyhogy a Bajnokok Ligája pályára lépő is. Szóval igen, tehát ő már akkor, és ő az előző idényben kicsit megakadt, voltak sérülései, lehet, hogy talán az is egyébként a Rose számlájára írott, hogy nem kellő mennyiségű időt adott neki talán, most azért sokkal többet játszik, de szenzációs ő is.
Ő is, Musiala is, talán utóbbi tűnik Bellingham mellett a legkiforrottabb fiatalnak, abszolút. Ami döbbenetes, hogy hát ő a legeredményesebb gólszerző most a Bayernben.
Mármint tényleg kiforrottnak tűnik, tehát hogy olyan elképesztő, komplex módon tud játszani, és most ebben a támadó szekcióban a Bayernnél, meg úgy Lubicka, ráadásul Supomatinggal, meg aztán pláne, ami egészen szürreális, hogy ugye ezt kell kijelenteni. De
tavaly ilyenkor nevettünk rajta, sőt nyáron is szerintem, hogy na ki lesz Lewandowski utódja, mert Lewandowski mögött Supomoting megbízhatatlan volt.
Ez nem teljesen igaz amúgy, mert az előző idényben, amikor Lewandowski és Supomoting játszott, Supomoting már nem volt rossz, tehát hogy abban a felállásban, amikor két ilyen támadó volt, amikor ketten játszottak, akkor egyébként jó számai voltak a gólok, gólban való részvételek tekintetében, kifejezetten jó, alig játszott egyébként kezdőként Supomoting, tehát őt általában ugye bedobták Lewandowski mellé, és nem az volt, hogy akkor ők nem találták meg itt a hangot. Nyilván ez egyébként nem Lewandowski múlt, hanem Supomoting van, és most ezt látjuk is, hogy egyébként mennyire intelligensen illeszkedik ebbe az egészbe. Tehát, hogy az utóbbi két hétben 6 plusz 3. Tehát ez tényleg, és kihagyhatatlan jelenleg.
Nem is okozott gondot a Bayernnek a BL csoport, pedig azt vártuk volna, hogy ez a Barca Inter 2, és ez majd meglepi őket. Nem ugye a Leverkusennek, amelyik hát Xabi Alonsoval elindult egy irányba. Nyilván az, hogy Seoane-t kitették, az egyrészt kényszerűség volt, másrészt azt is jelzi, hogy nem a mostani BL szezonra terveztek, hogy majd innen tovább mennek, hát ahhoz Xabi Alonsónak szerintem csodát kellett volna tennie, amúgy is, hogy az Atléticót, a Portót valahogy még itt legyűrje. Lett belőle egy hazai 3-0-ás vereség a Porto ellen, ami egyébként azok alapján, amit olvastam, nem volt egyáltalán rossz, vagy nem nézett ki rosszul a Leverkusennek. 3-0 lett belőle hazai pályán, mégis megtapsolták őket a szurkolók, de eddig elég kettősnek tűnik a dolog. Tehát nyilván idő kell, amíg Xabi Alonso átviszi az akaratát, és tud olyat összehozni a Leverkusennél, ami stabil alapot adhat, meg kiegyensúlyozottságot. De egyelőre megint az az érzés az embernek, hogy a Leverkusen, ami ambíciói vannak, az nem bajnokok ligája, és nem az a szín. Ugye továbbra is, nem tudom, egy helyen vannak a kieső zóna előtt.
Lent, igen. Két dolgot kell tisztázni ugye a Leverkusennel kapcsolatban. Ugye egyrészt, hogy Wirtz mennyire fontos játékosuk, és az, hogy nincs.
Edzésben van már az
edzésben, igen, úgyhogy...
Mikor
ez,
lesz?
Ez nagyon-nagyon örömteli, hát valószínűleg a VB után kell majd ott ráadásul van még majdnem egy hónap, amíg újra elindul a Bundesliga, mert ők csak január végén indulnak, fura emberek, mások már Boxing Day-t is rendeznek. Szóval egyrészt ugye, hát, hogy nincs Wirtz.
Ki a fura, arról vitázhatnánk, de
folytassuk. Nincs Wirtz, és rövid távon ez átívelhető volt nélküle, hosszabb távon nem. Még egy dolog, ami már előző szezonban is kitűnt, hogy a Leverkusennek nagyon-nagyon nem fekszik az, hogy párhuzamosan játszon nemzetközi kupában, mert ugye az előző idényben még az Európa Ligában, uh-huh. amikor játszottak,
Fradi ellen,
Fradi ellen is játszottak, igen, meg aztán újra beindult a tavaszi szezonban az egyenes kieséses rendszer, akkor nyekkentek meg legjobban a bajnokságban, amikor párhuzamosan kellett játszani, uh-huh. akkor szakadt el egyébként március közepén Wirtz keresztszalagja. Tehát ez már sejthető volt, hogy ez a kettő nem egy különösebben kibővített kerettel, ez problémákat okozhat, ugye csak Lozsák jött, aki úgy igazán tényleg sokat számít, meg Hudson-Odoi, aki úgy, de ez csak plusz kettő. Egyrészt, másrészt pedig ott azért az előző idényben már olyan mintákat lehetett látni, hogy ők nagyon komoly felülteljesítők voltak helyzetminőséghez képest. Ez, meg ugye nyilván egy darabig abból adódott, hogy Wirtznek fantasztikus szeme van ahhoz, hogy hozzon helyzetbe társakat, és Schicknek meg volt egy olyan szürreális szezonja, ami valószínűleg soha nem többé nem lesz, tehát hogy ő olyan szinten rúgta túl a számára megtermelt, vagy önmagának összehozott várható gólmutatóját, hogy azt hosszabb távon nem lehetett tartani. És
hogyha nincs Leva, akkor ő lett volna a címlapon.
Igen. Hát, de az is olyan, hogy ameddig ugye Levánál ez évről évre megtörténik Schicknek, úgy néz ki, hogy az még az Európa bajnoki gólkirályi címből fakadó ilyen önbizalomfröccs, vagy nem tudom, ami tényleg kitartott, nagyon ült, egyébként azt meg kell hagyni, meg azért az borzasztó jól mutatott például az a jobb szárny Frimponggal, meg Diabival, akik szántják ott a vonal mellett a pályát, szóval ez így rendben volt akkor, de ugye Schicknek is, és Diabinak is minden bejött, és most meg egyébként szinte semmi, és ez egy ilyen elfogyást eredményez, tehát hogy valahol nekik ez a Bajnokok Ligája indulás az ilyen szempontból csalóka volt.
Még sincsen rajtuk nagy nyomás. Én úgy érzem, hogy nincsenek elvárások. Maximum annyi, hogy valami európai kupa legyen a szezon végén, de szerintem akkor se lenne tragédia, hanem azt mondanák, hogy hagyjuk építkezni Xabi Alonsót.
Az jó lenne egyébként. Tehát, hogyha megvan ez a realitás érzék ott, és ez szerintem föllerékben bármennyire is nyugdíjba ment, de azért persze ott lebeg még itt a klub fölött, tehát hogy ez szerintem megvan. Hát itt Zeoánéval az volt a gond, hogy annyira rosszak voltak az eredmények, hogy valamit muszáj volt csinálni. Ennyire nem volt meg a türelem. Lehet, hogy ez is baj volt, nem tudom. Az biztos, hogy idő kell. Hát azért az probléma lesz, hogyha itt a világbajnokság után nem indulnak el fölfelé, mert...
Hát nem hiszem, hogy itt a kiesés miatt nagyon kéne izgulniék, de pont amit mondtál, Wirtz visszatér majd, aztán
ő vissza, igen.
Rendet tesz Leverkusenben. Pont mivel az idő dönti el, ezért biztos, hogy erről még beszélni fogunk, hogyha nem közvetlenül januárba, februárba, akkor a szezon végén, vagy, vagy hát a következő szezonokban, amikor Xabi Alonsoból nagy edző lesz. Mi történt Olaszországban, Tibi?
Hát elmondok néhány dolgot, aztán, hogyha gondoljátok, akkor elítsatok meg, és közbe szólhattok, de hogyha nem, akkor megyek tovább. Itt a legérdekesebb jelenetek szerintem mindenképpen a San Siroban, vagy a Giuseppe Meazza stadionban történtek, ahol az Inter nagyon simán megverte a Sampdoriát 3-0, és azt azért itt gyorsan hozzá kell tenni, hogy Inzaghi csapata elég jól néz ki. Itt októberben egyrészt sikerült a Bajnokok Ligája továbbjutás, és a 7 lejátszott mérkőzésből 6-ot megnyert, az egyetlen döntetlen a Barcelona elleni 3-3 volt. Kapaszkodik vissza a tabellán is az Inter, visszajött Lukaku, ugye a legutóbbi két mérkőzésen már csereként állt be, és nem is mozgott rosszul, és egyre több játékos van jó formában. Viszont ami a lelátón történt, az volt egy viszonylag érdekes jelenetsor. Kivonultak a félidőben az Inter ultrák, úgyhogy nem tettek ki drapériákat, és nem használtak dobokat sem a szurkoláshoz. Mindez azért, mert egy 69 esztendős korábbi ultravezért, nekem is egy kis puska kell, Vittorio Boiocchit meggyilkolták, és ugye itt állítólag egy ilyen viszonylag régóta tervezett merényletről volt szó ellene, és az Inter ultrák ezzel tisztelegtek az egykori ultravezér előtt.
26 évet töltött börtönben.
Igen, drogkereskedelemért, igen, emberrablást is írtak a számlájára, illetve fegyveres rablása is volt. És ami szerintem itt ezzel kapcsolatban az egyik legérdekesebb, hogy nagyon sok Inter szurkoló utólag azt mondta, hogy ő nem akart kimenni, de kényszerítették őt a keményebb ultrák arra, hogy elhagyják a szektort. Lehetett is látni, hogy teljesen kiürült a kurva Nord, ami az Inter ultráknak az állandó helye. Hát szerintem érdekes kérdéseket vet föl az egész téma, hogy itt az Ultra című könyv kapcsán már beszéltünk, akár a bűnözés és a szurkolói létnek az összefüggéséről és összefonódásairól, de én azt hiszem, hogy tökéletesen tudok szolidáris lenni azokkal az emberekkel, akik szerették volna megnézni a csapatot.
Szóval csak mással, kivel?
Hát nyilván nem azokkal, akik... Nem ismertem Boiocchit, de nyilván a...
Nem valószínű, hogy a barátok lettünk volna.
Igen.
Lehet, hogy neki Halloweenkor sem nyitnál ajtót.
Az nagyon, nagyon jó esélyt adok erre. Jó,
ez tulajdonképpen tényleg, tehát hogy ez valami futballromantika akar lenni? Vagy mi ennek a meg... Tehát, hogy én ez
nem egyszerű... futball, és szóni, a foci az semmi köze nincs. Ez a szurkolói lét, jó, ez a közösséghez
van nincs, köze. Na, de be van vezetve. Tehát, hogy mégiscsak be van bújtatva a foci pályára. Hát
lehet, hogy nagyon magasztos lesz ez a hasonlat, de a foci a templom, ahova ez a közösség áldozni megy gyakorlatilag. Ott tudja megmutatni magát. Hogyha az utcán megemlékeztek volna, akkor az senkit nem érdekelt volna. Így viszont több millióan látták a világon, és ezzel ott tudták megmutatni
ez
azt,
a baj.
Hogy ők tisztelik
ezt. Ez nagyon nagy gond.
Ez a baj. Hát itt az a probléma, hogy a világ egyik legnagyobb csapatát, az egyik legnagyobb futballbrendjét említjük most.
Hát ez, igen, és az Inter egy bűnözővel van összehozva.
Igen, és gyakorlatilag hát az egyébként rengeteg embert befogadó San Siroból 8000-en mentek ki egyik percről a másikra. Tehát, hogy itt nem arról beszélünk, hogy pár száz ember a Salernitánából, vagy 30 ember kivonult a lelátóról, mert pontosan ez, amit mondasz, hogy ennek azért van látszata, meg azért ezt elég sokan észrevehették, megjegyezhették, hogy mi történik itt. És az, hogy ez a háttérsztoria, az egyik Inter szurkoló, akit megszólaltattak az egyik riportban, fogalmazott úgy, hogy ez a klub történetének a legsötétebb lapjaira. És
azt hiszem, hogy nem túl az. Hát itt ugye azt még egyébként behoznám a képbe, hogy azok az ultracsoportok, amelyek, hogy mondjam, társadalmi célokért való, akár egyébként nem túl komoly tartalommal megtöltött kiállásokat vesznek semmibe, azért, és itt most behozom azt, amivel én nem igazán értek egyet, meg szerintem is üres maga ez a moz, hogy mondjuk adott esetben térdelnek, de a térdelésben nincsen erőszakos aktus. Tehát jó, te esetleg nem veszed komolyan, nem értesz vele egyet, csöndben megvárhatod.
Álva.
Fontos álva, így van, de csöndben. nem kell ez szerintem semmi, elmondja a véleményét az, én meg így mondom el a véleményem, de vajon hol van ehhez képest az, hogy te fizikai atrocitásba mész át, csak azért, mert neked nem tetszik, amit a másik csinál, aki egyébként csak megnézni a meccset.
Igen, aki egyet váltott a meccsre, és megnézni a kedvenc csapatát.
És akkor ők veszik azt, hogy az ő véleményük van elnyomva?
Igen, és innentől kezdve ugye az, ami indokként jött a másik oldalról, szerintem semmifajta jelentőséggel nem bír, hogy mennyit tett ez az ember azért, hogy egységes ultracsoporttá formálódjon az Inter. Mert szerintem innentől kezdve ennek nincs jelentősége. Én...
Abszolút, sem ennyi. De ez nagyon... ilyen módon azért ugye az felvethet kérdéseket, hogy ez talán egyébként az olaszoknál a legnagyobb probléma, hogy klubok, de főleg olyan klubok, amelynek a neve világbrand, ezt hogyan engedheti meg? Mert ez itt most tényleg az is felvetődik, hogy egy bűnözőről úgy emlékeznek meg, mint hogyha ő valami óriási hős lett volna, miközben valószínűleg egyszerűen ebben a szférában hát ő volt a gyengébb ott, és akkor hát most...
Borzasztó messzire vezet ez szerintem. Tehát ez egy egész adást megérne ez a téma, hogy...
De hát ez annak az embernek a döntése, hogy mivel keveredett. Ettől valahogy el kellene tudni.
El kellene tudni válni, határolódni. Tehát, azt várnánk, hogy vagy azt várnátok ti is, gondolom, hogy a klub kiadjon egy kommunikációt, hogy ettől abszolút elhatárolódunk, de teljesen más az, hogy milyen befolyása és milyen hatása van egy szurkolói csoportnak, akár egy ultracsoportnak.
Ezt kiadná a klub, akkor a kanyar üres maradna a következő meccsen.
Jó, de akkor, de várjál, most akkor a klub fél pár ezer embertől?
Ez szerintem így
hát
van.
Ez nem lehet megnézni, azért az a stadion, az nem egy, nem tudom én, megye egyes stadion, tehát valószínűleg mindenkit látsz. Aki de ezt most az embereket kifelé,
Andris,
aki nem
most megint
kimenni.
Leegyszerűsíted, mert nem csak arról van szó, hogy nincsenek ott a szurkolók, itt arról van szó, hogy milyen befolyással bírnak ezek a szurkolók, ki tudnának megfenyegetni.
Egyértékesítésben milyen szerepük van. És akkor tényleg akkor nem menjünk itt bele az egyéb rétegekbe, hogy egy ilyen milyen zsarolási potenciál.
Ezért mondom, hogy ettől függ rengeteg minden, és ez Magyarországon is abszolút aktuális kérdés volt a Fradi kapcsán is, hogy milyen a viszony egy klub vezetése és a szurkolók között, mekkora befolyása van a szurkolóknak. Olaszországban általánosságban az elmondható, hogy sokkal nagyobb befolyása van a szurkolói csoportoknak az egyes klubok életére. Angliában ez most már tök más, tehát gyakorlatilag ott, hogyha azt mondanák, hogy Superliga, akkor nem feltétlenül azért fújtak vissza vonulót, mert a szurkolók azt akarták, de ott is volt ennek befolyása. De ott jóval kisebb az, hogy a szurkolók mit tudnak ezekkel elérni. Olaszországban ez nem így menne, hogy kitiltjuk őket, és akkor nincsenek két hétig, és csinálják a stadionon kívül, amit akarnak, mert ott más következményei is lennének. Igen.
Na, hát köszönöm, nem is gondoltam, hogy ennyit fogunk erről beszélni, erről a témáról, de szerintem érdekes, meg izgalmas volt, ami ennél sokkal szívderítőbb. 21 évesen Nicolò Fagioli volt az, aki a Juventus győztes gólját szerezte, bár ugye a Juventus továbbra sem játszik túl jó focit. A hírek arról szóltak, hogy Fagiolit mindenképpen szeretné kölcsön adni klub és Allegri januárban, de Fagioli szeretne maradni, ő az előző szezont a Cremonese-nél töltötte kölcsönben. Nagyon sokan Del Piero korábbi néhány góljához hasonlították ezt a mostanit, jobbal a bal felső sarokba tekert, egyébként nagyon szép mozdulat volt, hogyha tudjátok, akkor nézzétek meg. A Napoli továbbra is megállíthatatlan, Osimhen mesterhármas szerzett, Kvaratskhelia gól, kettő gól passz, tényleg egészen döbbenetes, 13 meccset nyert meg zsinórban a Napoli. Tehát nem veretlenségi sorozatról, hanem győzelmi sorozatról beszélünk, de a 4-0 után a második félidőben a Sassuolónak voltak helyzetei, úgyhogy elégedetlenül nyilatkozott Spalletti, hogy ennyit nem engedhetnek az ellenfélnek. Számomra egyébként az egész futballősz legnagyobb bámulattal figyel. Embere is, meg csapata is, az Spalletti és a Napoli. Ezt szerintem nem lehet elvenni tőlük már ezt a címet, akármi is történik a Liverpool elleni záró BL találkozón majd. Erről is majd egyébként beszélünk, mert csütörtökön lesz egy BL összegző adásunk is. Maradona 62. születésnapja előtt egy nappal volt egyébként ez a Sassuolo elleni meccs, úgyhogy eléggé méltóképpen sikerült emlékezni az egykori sztárra. És hát egy Salernitana Láció meccs, amiről szerintem még mindenképpen érdemes beszélni, 3-1-re verte az a Salernitana Lációt, amely ugye Lotito tulajdonában állt korábban. Kandreva, korábbi játékos is betalált, nem is akármilyen gólt szerzett, és Fácio, a korábbi Róma játékos is gólt szerzett a Láció ellen, és amiről a legtöbb szó esett, az Szergej Milinkovic-Szávicsnak a sárgalapja, aki csereként állt be, részben pont azért, hogy nehogy kisárgázza magát a jövő heti derbire. 20 perc is elég volt neki ahhoz, hogy megkapja a sárgalapját, és a játékosok, egy Zakányi, meg jó néhányan, meg egyébként Szári is úgy érezte, hogy alig várja a játékvezető, hogy ezt a lapot felmutassa neki. Nem tudom, hogy láttátok-e a szituációt. Egy nagyon 50-50 belépő volt, szerintem falt sem volt. Ezt nyugodtan kimerem jelenteni. De így Milinkovic-Savic, aki ugye a Láció legfontosabb embere, nem lesz ott az Olimpikóban a római derbin, és hát a Milánról is még annyit, hogy kikapott Torinóban, úgyhogy 6 pont a hátrány a Napolival szemben.
A jó öreg Salernitana. Hát a La Ligát is szerintem így távirati stílusban összefoglalhatjuk, mert hogy az Atlético a Leverkusen elleni 99. perces kihagyott büntető után a Cadiztól képes volt egy 99. perces kapott góllal kikapni. João Félix, aki az utóbbi időben ilyen elég megromlott, hányattatott viszonyban van Simeonéval, ollózott egy gólt, aztán szerzett még egyet, ez volt az első kettő. Megpattanó
volt az ollózó gólnál.
Hát bement volna amúgy is.
Igen?
Neki adták végül. Úgyhogy a 81. percben alakult 2-0-ra az állás, aztán 85 és 89 volt ez a két João Félix gól, az egyenlítés az Atlétikónak, és jött a 99-ben a dráma. A Barca viszont nyert, Lewandowski, ő is a hosszabbításban talált be. Xavi most tart a 38. bajnokiánál a Barcánál, a Barcában. 27 győzelem, 6 döntetlen, 5 vereség a mérlege. Pep Guardiola 2008-2009-es szezonjában, amikor először volt a felnőtt csapat edzője, akkor ugyanezeket a számokat hozta a 38 bajnokián, zárójel bezárva. Kicsit közelebb jött egyébként a Barca a Reálhoz, mert hogy a Reál viszont egy-egyet játszott a Girona ellen. Ugye a Girona, tudjuk, a Citynek a fiók csapata gyakorlatilag, bár ez talán egy kicsit még erős túlzás, de az tény, hogy próbálnak hasonló...
Milyen lerakat ezeket?
Hasonló focit játszani. Egyébként nagyon szép focit játszik a Girona. A kezdőjükben ez azért beszédes. 2 játékos volt 25 év fölött a mezőnyjátékosok között. Az összes többi 25 vagy az alatti. Oriol Romeu az egyik, aki ugye zsironai születésű, és ott helyi játékos, tehát ő, neki azért van itt egy érzelmi háttér is, hogy mennyire szerettett volna visszatérni Gironába, és jól is játszik amúgy, meg az egyik középhátvéd még David López 30 fölött van, úgyhogy x-elt a Girona, és abszolút megérdemelten is, nem játszott jól a Real. És hát ezen túl ugye nem kérdés az azért az Atlético gyengélkedése ellenére se, hogy ez lesz a top 3 az év végén, de a negyedik helyen a Sevilla nincsen, ezért óriási a harc, és tegnap este volt egy Real Sociedad Betis meccs, amin olyan elképesztően feszült volt a hangulat, mint hogyha mind a két csapat gyakorlatilag ezért könyökölt volna, hogy ez a negyedik hely az minél gyorsabban, minél közelebb legyen. Sokkal jobban játszott, vagy nem sokkal, egy picit jobban játszott a Real Sociedad, de a vége az Betis győzelem lett. Itt lesz még egy nagyon érdekes versenyfutás azért a negyedik helyes Spanyolországban.
Úgyhogy még visszaidéztük a hétvége jeleneteit. Egy dolgot még hadd emeljek ki, ez a Bundesligában volt. Ez a Mainz által kapott 11-es, azt, hogy Urajk összehozta, hogy szétboxolta az ellenfelarcát, és igen. Utána Burkhardtnak a 11-ese, ami szerintem egyébként nem talált volna kaput, de Urajk fölé ütötte.
Szerintem lehet, hogy az valahogy egyébként az ott azért az több sebből érzett, mert egy kicsit Urajk hozzáért a labdához, tehát az úgy megsimította.
Abból igen, abból miért volt 11-es, azt se értettem.
Azért ne ütlegeljen egy kapus senkit arcon, mert nem jó.
Hát hozzáért a labdához.
A labdához hozzáért, és ugye az váltotta volna ki, és én szerintem is hozzáért, nem volt annyira nagyon egyértelműen látható, de nekem egyébként volt már ilyenem Franciaországban, amikor Anthony Lopes, és tényleg az, ő konkrétan boxolt, tehát ugye Urajk az inkább csak így paskolt.
Igen, egy pofon.
De ő pofon. Így jött a labdára, és puf, Lyon-Monaco meccs volt talán valahogy, és annyira meg volt lepődve, hogy én nem csináltok bármit a 16-oson, tehát igaz, szétütöttem az ellenfél dobhártyáját, tényleg szerintem majdnem leesett a füle.
Pont most néztem vissza, ki volt a 82-es VB-n? Schumacher?
Schumacher.
Aki letarolta. Mi volt az?
Batiston.
Igen.
Francia?
Francia, persze.
Hasonló.
Úgyhogy, de tehát ott fura játékvezetés volt. Burkhardt meg szegény rettenetes formában van, tehát ő.
De az, aki szeretnyes, azt kikérem magamnak. A felső lécet talán eltalálta volna, de úrány
volt. Hát, mert jó volt. És aztán a szögletből gól.
És gólokra volt. Igen, tehát a folytatása is. Nekem ez volt a kedvenc jelenet.
Igen.
Meg tudom érteni, hogy a FIFA-ba ezek mindig bemennek, hogyha a középre, ha létsz alá vágod. Na jó van.
Na jó.
Jövünk csütörtökön is majd, hogy ki a vendég, az legyen egyelőre titok, meglepetés. Andris, köszönjük szépen,
hogy
itt voltál. Nektek meg a meghallgatást, megtekintést köszönjük. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.